Hamarosan a Metodista Egyház műsora következik.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Örüljetek az Úrban mindenkor! A Metodista Egyház félóráját hallják. A műsor egyházi felelős szerkesztője Sztupkai Mihály.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit a Metodista Egyház nevében. Mai összeállításunkban hangképes beszámolókban elevenítjük fel az egyes nyári táboraink hangulatát, lelkiségét, majd két bizonyságtételt hallhatnak egy fiatal teológus hallgató imádság élményéről, és egy nyugalmazott metodista lelkipásztornak egy súlyos betegségében átélt megtapasztalásairól. Még az iskolai évben egy szép májusi hétvégén rendezett egyházunk tini albizottságai találkozót a gyerekcsoportból már kinőtt, az ifjúsági körbe még bele nem nővő serdülők számára az Óbudai Egyházközpontunkban. Zömében konfirmandus gyerekekből állt a tábor, ezért is kapta a konfitábor nevet. Az alábbiakban Szabó Zsuzsanna számol be az élményeiről.
A Metodista Egyház május végén a tini korosztály számára konfitábort szervezett, amire elsősorban a konfirmációs oktatásban részesülő tizenéveseket várták. Pénteken a Szegedről induló vonattal mentünk fel Budapestre. Szerencsésen eljutottunk a tábor helyszínére, majd egy gyors vacsora és regisztráció után találkoztunk a többi gyerekkel. Voltak ismerős arcok, de a többség még ismeretlenek közé tartozott. A könnyebb barátkozás érdekében 8-9 fős csoportokra osztottak be minket. Természetesen a testvérem máshova került, mint én. Minden csoport más-más színű volt, és ez alapján mentünk például a konyhába is segíteni, teríteni. A csoportok mindig külön-külön elvonulva beszélgettek az adott szempontok szerint. Volt, amikor kiraktak az asztal közepére egy csomó hétköznapi tárgyat, például gyertyát, kirakót, sálat, labdát, ilyesmiket. Majd mindenki kiválasztotta azt, ami neki megtetszett. Majd elmondta, hogy milyen párhuzam vonható közte és a választott tárgy között. Máskor meg arról beszélgettünk, hogy Jézus csalódott-e Péterben, amikor Péter háromszor megtagadta őt. A tábor témája a 139. Zsoltár volt, amit több részre felosztva beszéltünk át. Így szó volt arról, hogy Isten teljesen ismer bennünket, és hogy ez milyen jó. Beszélgettünk arról is, hogy személyiségünknek van olyan része, amit mások is, mi is ismerünk, de van olyan része is, amiről mások sem, és mi sem tudunk semmit. De Isten ezt a részt is ismeri, és szeretné, ha mi is megismernénk ezt az oldalunkat is. Itt jött fel példának Péter árulása. Jézus tudta, hogy Péter mit fog tenni abban a helyzetben, de azt akarta, hogy Péter is szembesüljön ezzel. Szombaton lesétáltunk a Duna partjára, ahol együtt készítettük el a vacsorát, amit a szabadban fogyasztottunk el. Vacsora előtt még egy érdekes játékot játszottunk. Minden csoport húzott egy zsoltárt, amit előadott a többi csoportnak, akik megpróbálták kitalálni, hogy melyik zsoltárról van szó. Vasárnap reggeli előtt imasétán vehettünk részt. A közelben lévő keresztutat jártuk végig, majd a három keresztnén énekeltünk és imádkoztunk. Délelőtt istentiszteletet tartottunk, amire együtt készültünk. Minden csoport kivette a részét a munkából. Voltak, akik a dekorációt készítették el, vagy a kórus támogatták hangszerrel, esetleg énekeltek, míg mások igeolvasást vállaltak. A tábort morzsaszedéssel zártuk, vagyis mindenki húzott egy igéskártyát, amit felolvasott, és elmondta, hogy neki mi tetszett a táborban, és hogy miért ad hálát Istennek. Én Ézsaiás könyvének 54. részéből a 10. verset húztam. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de a hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Örülök ennek az igének, mert azt mondja, hogy Isten bár ismeri minden hibánkat, mindig hűséges marad hozzánk, nem hagy el bennünket.
Az egyes alkotó csoportokban többek között imádságokat fogalmaztak meg a tinik, ezek közül hallanak most egyet.
Mennyei édesatyánk, köszönjük ezt a tábort. Köszönjük a találkozás lehetőségét, a régi és új arcokat, barátságokat, a közösséget, és hogy ilyen sokan vagyunk. Köszönjük a színes programokat, a kirándulást, a jó időt, és hogy nem történt semmi baleset. Köszönjük a táplálékot, és hogy lelkünkben is meggazdagodhattunk. Köszönjük, hogy azt tapasztalhattuk, hogy a mi Istenünk vagy. Kérünk, hogy amit itt kaptunk, az bennünk maradhasson, és most, hogyha hazamegyünk, a te áldásodat továbbra is érezhessük. Amen.
Másfél évtizedes múltja van egyházunkban annak a gyakorlatnak, hogy úgynevezett családos táborokat tartunk nyaranta, ahol 3-400 fős érdeklődés kíséri a lelki és testi felüdülést biztosító programjainkat. Idén a Sátoraljaújhely melletti Várhegyen töltöttünk el néhány napot július elején. Az érkezést követően Csernák István szuperintendens köszöntötte a résztvevőket egyházunk évi jeligéje alapján. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban álhatatosak.
Egyszer azt mondta a három tanítvány, hogy jó nekünk itt lenni, építsünk három hajlékot, egyet Mózesnek, egyet Illésnek és egyet neked, mondták ezt Jézusnak, és ott fenn a hegyen voltak, és talán jelképes ez számunkra ez a hegyre történő feljövetel, hogy megerősödjünk, hogy Isten áldásával részesüljünk, hogy igei útmutatást kapjunk, de ugyanakkor készülnünk kell majd a hegyről való lemenetelhez is, úgy ahogy a tanítványoknak is aztán a hajlék építéshez nem volt idejük, nekünk sem lesz, csupán azt szeretném megerősíteni itt a táborban, mindannyiunkban, hogy jó ez a tábor azért is, mert találkozunk Istennel, ő megerősít bennünket, hogy azokat az utakat, amik még előttünk vannak, és amit ajándékba kapunk, azokat be tudjuk járni. Isten adjon ilyen erőt nekünk a vele való találkozásban, legyen ami bátorítunk, biztatunk, körbejárjunk még egyszer a jeligét, legyen ez mindannyiunk számára továbbvivő erővé és fontos üzenetté. A 15. tábort így kezdjük el, Isten áldását kérve és az ő segítségét.
A bőséges lelki programok között számos bizonyságtételre is alkalom nyílt a családos táborban. Az alábbiakban Zuborné Hudák Márta mondja el személyes megtapasztalását Istenünk gondoskodó szeretetéről.
4 gyerekünk született, és én a feleség és az anya szerepét választottam. Most aztán 20 év kihagyás után nagyon nehéz visszakerülni a munka világába. Nagyon sokat küszködök a munkanélküliség kérdésével. Na, munkám van otthon bőven, de ez nem az, amit fizetéssel meg is jutalmaznak, ezért sokat küszködünk azzal, hogy hogyan is osszuk be azt a keveset, ami van. Egyszer én az Isten előtt leborulva kiborultam. Nem voltak nekem szép, stilizált szavaim, nem volt szép, kegyes imádságom, csak elmondtam az Istennek azt, ami akkor is ott bennem volt. Én azt mondtam az Istennek, hogy már mióta mondom neked, hogy olyan kevés, hát te erről nem tudsz. Már mióta mondom, te ezt nem hallod? Már mióta mondom, neked erre egy szavad sincs. És nem sokára mentem ki az udvarra, és láttam, hogy a kapu alatt ott fúj a szél egy kis borítékot. És az volt ráírva erre a kicsi borítékra, hogy szeretettel. És benne volt 5000 forint. Én azt mondtam az Istennek, hogy nem tudsz róla, de tudok. Nem hallod, de hallom. Neked erre egy szavad sincs, de igen van. Éppen egy szó volt ráírva a borítékra, az, hogy szeretettel. Ugye tudjátok, örökké való szeretettel szerettelek téged. Hát a könnyeimen át láttam, hogy mit kaptam, nagyon örültem, csordultig voltam örömmel, de én már nem is a pénznek örültem. Úgy éreztem, hogy arra nekem már nincs is szükségem. Mert nekem van egy élő, rám odafigyelő, engem meghallgató, a keserveimet számon tartó, engem valami különös szeretettel szerető Istenem. Hát így tanítgat engem az örömteli reménységre az én mesterem.
Tábor ünnepi, úrvacsorai istentisztelettel zárult vasárnap délelőtt, amelyen Csernák István szuperintendens hirdette az igét. Ebből hallhatnak most egy rövid részletet.
Nekünk, mint gyülekezeteknek fontos feladatunk, hogy a kilátástalanságban élő embereknek reményt tudjunk adni. Fontos feladat, hogy megmutassuk, nem csupán valamilyen intézmény az egyház. Nem egy szerkezet, ahol vannak bevételek és kiadások, van költségvetés és konferenciák, vagy közgyűlések, vagy rendezvények és tevékenységek. Nem olyan intézmény vagyunk, hanem közösség, ahol a közösségen van a hangsúly. Nyitott közösség, befogadó közösség, bizonságtevő közösség. Olyan közösség, ahol érdeklődést mutatnak a tagok egymás iránt, és a külső környezetük iránt. Kedves testvéreim, a misszió szempontjából és az egyház növekedése szempontjából a legfontosabb érték a gyülekezet és annak tagjai. Talán megfogalmazhatjuk, vagy megkérdezhetjük magunktól is, hogy egy-egy gyülekezetünkben, hogy hiányozna a városnak, ha nem létezne a gyülekezetünk. Mi hiányozna, ha nem lenne metodista közösség, Nyíregyházán, Szolnokon, Szegeden, vagy Miskolcon, vagy Alsó-Zsorcán. A legfontosabb értéke az egyháznak a közösség, a gyülekezet. Az embereknek az összefogás, az Isten előtti megállása, az egymás felé való odafordulása. Ezek az értékek, amiket tovább tudunk vinni. Wesleynek a kiindulási pontja az Aldersgate élménye volt. Ez az Aldersgate élmény, amitől ő a megtérését számítja, egy különleges eseménye volt, de ettől kezdve Wesley már nem csak a megtérésről beszél, hanem a megszentelődés útján akarja az embereit tovább vezetni. Arról az emberről szól, akinek a szívébe áradta az Isten szeretete a Szentlélek által. És a Szentléleknek a befogadásáról beszél, ami nem zajban, látványban, hanem egyszerű körülményekben. Egy ilyen körülményben, ahogy az édesanyja magához szorítja a gyermekét, ahogy kezet fogunk valakivel, és a szemébe nézünk, és azt mondjuk neki, hogy örülünk, hogy itt vagy. És sok ilyen apró tevékenységekből áll, mert a Szentlélek fogadásához a léleknek a finom rezdülése kell. Szolgáljatok az Úrnak örömmel. És ebben az örömmel való szolgálatban, amit a 100. Zsoltárban olvastunk, és talán ez a szó jut eszünkbe ezután a kifejezés után, hogy szolgáljatok az Úrnak, ez a 100. Zsoltár második verse úgy beleívódott az ember lelkébe, mert erre lettünk teremtve. Hogy ez a szolgálat, ez a fajta szolgálat örömöt okoz. Örömöt teremt abban, akinek és aki szolgál.
A nyár, a pihenés, a kikapcsolódás lehetőségét kínálja, és aki csak teheti, igyekszik is élni ennek a különféle módozataival. A pihenés lényege a mindennapi megszokott tevékenységeink köréből kilépni, egy más, lazább, pihentetőbb életmódra váltani. Hogyan menthető át a hétköznapok vallásos tevékenysége, a bibliaolvasás, az imádság, az elmélyülés, a tétlen pihenés időszakába? Ezzel a kérdéssel kapcsolatban hallhatják egy fiatal teológus hallgató megtapasztalását.
Vig Bence vagyok, teológus hallgató, és most fejeztem be az 5. évemet az evangélikus teológián. Ezt követően egy 6. évre készülök most itt a nyáron, ugyanis szeptembertől pesti gyülekezetben leszek 6. éves gyakorlaton. Ahogy véget ért ez az 5 éves képzés, és letettem az utolsó szigorlataimat, megírtam a diplomamunkámat, eljött a nyár, és úgy éreztem, hogy azok a megszokott keretek, amik most 5 évig meghatározták az életemet, amik egy ritmust adtak, amikben úgy kényelmesen, biztonságosan el tudtam helyezni magamat, azok most eltűnnek az életemből, és velük együtt, mint hogyha ez a fajta biztonság is, vagy ez a biztos keret is megváltozna, eltűnne, nem tudom, nem tudok arra építeni, hogy épült fel egy nap. És azt vettem észre magamon, hogy mint hogyha Istent is ilyen keretek közé szorítanám, vagy mindig megpróbálnám ilyen keretek közé tenni. Igen, tudom, hogy ekkor kell fölkelni, ekkor van reggeli, tudom, hogy ekkor és ekkor van áhítat, akkor találkozok Istennel, és persze a napközben is van lehetőség imádságra, de mégis valahogy más, hogyha ezek a keretek nincsenek, akkor mint hogyha Isten is valahogy nehezebben, vagy valami új helyzetben kell őt megtalálni, új helyzetben kell őt keresni. És ahogy elkezdődött a nyár, imátlanná váltam. Úgy hiányzott az imádság, hiányzott az, hogy az a fajta, hát igen, mondjuk úgy, hogy keret, amiben én meg tudok szólalni Isten előtt, amiben én biztonsággal ki tudom mondani azt, ami bennem van, amiben tudok rá figyelni, és azt kértem Istentől, hogy tanítson imádkozni, hogy indítson imádságra, mert egyszerűen nem érzem, nem megy, őt sem érzem magamhoz közel, sőt, nagyon távolinak tűnik most. És ez egy pár hétig így ment, ahogy véget ért az iskola, és utána, ahogy hazakerültem a teológiáról. És akkor az egyik reggel, ahogy szokás szerint leültem, és kinyitottam a Bibliámat, olvastam, és utána elkezdtem imádkozni, akkor volt egy olyan áttörés, hogy azt éltem át, hogy nem én mondom az imát, nem én, hogy is mondjam, nem én hajtom magam bele az imádságba, hanem mint hogyha úgy fogalmazhatnám meg, hogy a Szentlélek imádkozik bennem. Ő inspirál, ő kezdi el az imádságot, ő kezdi kibontani mindazt, amit én eddig nem tudtam kimondani, mindazt, amit én eddig meg se tudtam fogni. Valahol ott belül a lélek kezd imádkozni bennem, ő indítja el ezt az imádságot is. És ez egy nagyon, nagyon boldog imádság volt. Ez egy nagyon, hogy is mondjam, ilyen áradó imádság volt. Belőlem kijöttek, amit ki kellett öntenem a szívemet Istennek, és utána pedig mindaz, amit átadtam neki, mindaz, amit letettem a kezébe, azután egy dicsőítést váltott ki bennem, egy nagy dicséretet Isten felé, hogy áldjam az ő nevét, azért, mert imádságra indított, azért, mert ott van, jelen van, azért, amilyen ő, azért, hogy mindenem a kezében van, ez az új helyzet, amiben vagyok, ezek az új körülmények, az új keretek így az életemben. És számomra ez egy újszerű és fontos megtapasztalása volt annak, hogy amikor nem tudok imádkozni, vagy amikor úgy érzem, hogy hát most imádkoznom kellene, akkor is tulajdonképpen maga Isten indít imádságra. Maga ő az, aki lelkével bennem imádkozik. Ő. És akkor, amikor tudok imádkozni, jó erre gondolni, hogy hát azokban a pillanatokban, azokon a napokon is ő az, aki erre az imádságra indít, aki erre hív, aki hát ő imádkozik bennem. Talán ez a mondat erősödött meg leginkább, hogy ő imádkozik bennem. Igét tudnék kapcsolni ehhez az élményhez, amit a római levélben találunk meg a 8. fejezet 26. versében. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Vadász András nyugalmazott szegedi metodista lelkész az elmúlt hetekben egy rosszindulatú daganat megjelenését konstatálta a szervezetében, amelyet rövid úton egy szükséges operációval el kellett távolítani. A műtét után lábadozva már, de még az onkoterápiás kezelés előtt, a betegség során eddig átélt megtapasztalásait osztja meg a hallgatókkal.
Arról szeretnék szólni, mibe erősített meg az Úr e betegségen keresztül, és mit tanított meg velem. Az az ének jutott eszembe, nem tudom még, mit hoz a nap. Mennyire nem tudtam én sem, hogy este hol és mivel fogom végezni. Egy biztos, azt újból megtanulhattuk, nincsenek Istennél véletlenek. Kiderült a legjobb időben. Történtek a dolgok, még nincsen áttétel, így egybe kivehették a daganatot. Tapasztaltuk, Urunk kezében van az idő, az egész életünk történéseit ő irányítja. És ez a legjobb számunkra mindig. A másik, amit láthattunk, az egész a hitünk próbája volt. Mennyire tudjuk rábízni magunkat az Úrra? Amikor megmondták, hogy műteni kell, mit kell kioperálni, a feleségem otthon a magányában kellett, hogy megvívja a hitharcát. Neki valóban nehezebb volt, mert teljesen egyedül az üres lakásban. Mellettem ott voltak a szobatársak, ápolók, orvosok, de ő magányosan harcolta meg a harcot. Sokat gondoltam én is rá, és a testvérek közül is többen mondták, hogy imádkoztak érette is. Azon az éjszakán tanulta meg, hálából, szívből igazán kimondani, legyen meg az Úr akarata. Ez volt az ő lelki harca. Nekem akkor jött az igazi próba, amikor már megvolt a hazamenés ideje is, és közbe jött egy láz, hidegrázás és hányás. Behívták a professzort szabadságáról, és látva az állapotomat, mély megrendüléssel mondta, sajnos még egyszer meg kell műteni. Végigfutott rajtam ez a gondolat, hogy mindent előről kell kezdeni, és igen, letörtem. Úgy éreztem, nem bírom tovább. Annak ellenére, hogy az egész kezdetén kaptam azt az igét, a kettőt, ezt a Szalonika 3-3-at, hű az Isten, aki megerősít titeket. Ebben a letört állapotomban szinte hallottam az Úr szavát, miért kételkezte kicsiny hitű? Mit ígért az Úr neked? Igen, az ilyen eset a hit próbája, mennyire bízom igazán oda életem az Úr kezébe. Nem kellett műteni, mert a CT kimutatta, minden rendben van. Hálát adtam az Úrnak, ő hűséges valóban. A bizonyságtevés öröme is ott volt velem, mikor a belgyógyászatra mentem, de a sebészetre való átköltözésemkor is az volt a kérésem, Uram, add olyan szobatársak legyenek, akik nem káromkodnak. Rettenetes hallani, amikor téged szidnak. És valóban mindenütt csendes, vallásos érzületűek voltak a szobatársak, lehetett velük az Úrról beszélni. Az ápolónőknek elmondhattam, hogy mekkora szeretett az Isten részéről, hogy az ő fiát oda áldozta értünk bűnösökért. Összességében az az ének állt, és van most is bennem. Nem értem én, hogy miért szeretsz te engem, nem értem én, hisz méltatlan vagyok.
Adásidőnk végén megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. Önök az Örüljetek az Úrban mindenkor című metodista műsort hallották. Legközelebb vallásos fél óránkkal szeptember 30-án pénteken jelentkezünk a Magyar Rádió Kossuth adóján. Mai összeállításunkban közreműködtek a Várhegyi Családos Tábor alkalmi kórusai és zenekarai, valamint a Miskolci Eszterházi kórus. A felelős szerkesztő Kis Péter Ernő, munkatársa Hegyi Gyöngyi és a hangmester Hegedűs János nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Sztupkai Mihály. Isten áldása kísérje életünket!